Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 150. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, és így magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 249. számú dicséretünk végig éneklésével. Ez az énekünk így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. a mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, az élő Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, az evangélium 17. részéből, a 11-től a 19-ig tartó igeversekből. Ezt az ige szakaszt ülve, figyelmes szívvel hallgassuk. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Amen. Istenünk az igében szólított meg bennünket, és azt várja, hogy az ő megszólítására feleljünk. Gyertek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk együtt eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk jó voltodért, amely nem változik az szerint, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzád. Köszönjük, hogyha mi hűtlenkednénk, és te hű maradsz népedhez. Áldunk sokféle ajándékodért, amivel az életünket gazdagítottad. Magasztalunk, Urunk, a várandós édesanyákért, a bennük fogant életekért. Köszönjük az elmúlt időszakban született gyermekeket, és a gyermekeket nevelő minden családot. Köszönjük az egyedül élőket, a középkorú és az idős testvéreket. Minden életért magasztalunk, atyánk, akiket adtál, és ezen a helyen szólítasz meg. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy akárkik is vagyunk, és akármilyen helyzetben is vagyunk, megszólíthatóak legyünk te általad. Tedd a prédikációt életnek beszédévé, és nyisd meg az ige hallgatók szívét. Könyörgünk gyászoló testvéreinkért, akik vesztesen és megtörten vannak közöttünk. Halált legyőző, feltámadott Jézus Krisztus, te magad adj nekik vigasztalást és szívbéli békességet. Könyörgünk betegeinkért is, kérve, hogy látogasd meg őket a kórházi ágyakon, vagy az otthonaikban, és adj nekik reménységet és gyógyulást. Kiáltunk a magányos testvérekért, és mindazokért, akiknek az élete nagy próba alatt áll most, kérve, hogy könyörülj rajtuk is. Hívunk, légy velünk Jézusunk, ígéd és szent lelked által. Amen. Az ige hirdetés meghallására készüljünk 208. számú énekünk első versének éneklésével. Ez így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Az igehirdetés alapigéjét a 150. Zsoltárból olvasom, annak az első és a második verseiből. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboldozatom, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan. Amen. Kedves testvérek, hogyha a kezünkbe veszünk egy nyomtatott sajtóterméket, meghallgatunk egy a közéletről szóló beszámolót, megnézünk egy politikai tartalmú podcastot, vagy egy filmet, vagy csak meghallgatunk egy mai slágert, alig-alig fogunk ezekben találni olyan mondatokat, amelyekben az életükkel megbékélt és megelégedett hálás emberek megköszönnek valakinek valamit. Sokkal inkább ennek az ellenkezőjét látjuk és tapasztaljuk. Talán a szűkebb környezetünkben is. Akár vezető emberként dolgozunk, vagy beosztottként, közülünk is talán sokan éppen azt hiányoljuk, hogy vegye észre a főnökünk, a munkatársunk, vagy talán a beosztottunk a teljesítményünket, vegyen észre bennünket, értékelje valamiképpen, vagy annál jobban, mint ahogy teszi az erőfeszítéseinket, köszönjön meg valamit abból a munkából, amit elvégeztünk. Mennyi dicséret és köszönet szó hagyja el az emberek száját? S vajon az átlagos magyar családokban milyen gyakran hangzik el a dicséret, vagy a köszönet szó, szava a társ felé, vagy éppen a gyerek felé? Mennyi elismerést kap egy édesanya, egy férj, a gyermek vagy a gyermekek? S vajon nálunk, a mi keresztény otthonunkban hogyan is van ez? A gyerekeink számára a dicséret és köszönet sokkal többet üzen annál, mint hogy elismerjük az eredményét vagy a teljesítményét. Mert a köszönet és a dicséret sokkal többet üzem annál, mint hogy valamit, amit elkészített, azt értékeljük. Mert úgy éli meg, hogy őt magát értékeljük jónak. Az üzenet ez, te magad vagy a fontos és értékes, nem csupán az, amit készítettél vagy tettél. És ugyanígy van ez a felnőttek világában is. Dicsérni, értékelni, elismerni és megköszönni valakinek valamilyen tettét vagy szavát, ha szívből jön, és valóban hálát érzünk, az a másikat emelni, erősíteni és motiválni fogja. Persze nem szerencsés dolog a köszönet vagy a hála adó szavakat elcsépelni sem, de sokkal inkább az a probléma, hogy talán fukarok vagyunk, amikor a másikat emelhetnénk, értékelhetnénk, vagy dicsérhetnénk, megköszönve neki valamit. Kedves testvérek, a szívből mondott köszönet és dicséret nem csupán annak a számára fontos, építő, emelő, motiváló, aki hallja, hanem annak is, aki kimondja. Bizonyára mindannyian ismerjük ezt a szívünket átmelegítő jó érzést. Amikor egy helyen mondott őszinte, talán tőlem oly régóta várva várt köszönetre, felragyog a gyermekem szeme, vagy a férjemé, vagy a társamé, a feleségemé, vagy egy emberé. És amikor így őszinte szóval felemelek valakit, belül én is emelkedek, nem esedek. Hát mennyire így van ez a hit világába. Kedves testvérek, aki dicsőséget ad Istennek, aki újra és újra kifejezi neki a háláját, az bizonyosan maga is gazdagabb emberré lesz. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Istent szentélyébe, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan.
Hallottuk a Zsoltáros biztatását a mai fölolvasott alap igényből. És testvérek, ha megfogadjuk, akkor egészen bizonyosan a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe és a mi élet vezetésünkbe és gyakorlatunkba is jó irányú változások fognak beállni. A mai és a jövő heti Isten tiszteleteken az imádság két formájáról kívánok szólni. Jövő héten a kérő imádságra fogunk figyelni. Ma pedig az Isten dicsőítő és háladó imádságról fogunk hallani. Kedves testvérek, felolvasott igényben 10 leprás meggyógyításáról hallottunk. A templomba járó emberek közül sokan tudják már, hogy Krisztus korában a lepra nem csupán egy gyógyíthatatlan, fertőző testi nyomorúság volt, hanem a betegségek betegsége. Teljes kitaszítottsággal járt a fertőzés veszélye miatt a társadalomból, a templomból és a legszemélyesebb családi körökből és közösségekből is. A lepra mindent megsemmisített, testet, emberi kapcsolatokat, anyagi jólétet, társadalmi megbecsültséget, az egész életet lerombolta, tönkretette. Amikor Jézus egy alkalommal Jeruzsálembe tartva betért egy faluba, távolról kiabálva közeledett hozzá 10 ilyen nagy beteg ember. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Kiabálják felé. Jézus azonban nem gyógyítja meg a 10 leprás embert. Helyette azt mondja nekik, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Kedves testvérek, az Úr Jézus felszólítása komoly hitpróbát jelentett ennek a 10 súlyosan beteg embernek. Hiszik-e vajon, hogy megéri elindulni a tőlük 100 kilométerre lévő fővárosba, egy lehetetlennek látszó ígérettel, úgy, hogy miközben elhangoznak Jézus szavai, a testükön semmilyen változást nem látnak még. Azt olvastuk, elindulnak. Kedves testvérek, ez a döntésük, hogy elindulnak. A hit útján való elindulás pillanata az életükben, mert a hit így születik, ez a kezdete. Egyszer elfogadni azt, amit az Úr Jézus mond nekem, személyesen, és megmozdulni valamiből, elindulni, lépéseket tenni az ő szavára. Mert bíztam az ő szavában. Kedves testvérek, Jézus Krisztus szava mindig mozgásba hozza az embert, mert Jézus mondatai mindig a szívet célozzák. És ha valaki bizalmat szavaz neki, azt talpra állítja, és az a krisztusi ige elindítja valamilyen úton őt. Kimozdítja a régiből, egy elrontott élethelyzetből, a megbocsájtani nem tudásból, egy dédelgetett bűnből. Sok minden lehet ez, de egy biztos, hogy akinek a szíve bizalmat szavaz Jézusnak, és őt elindíthatja, az talpra áll, és kimozdul valamiből, mert bízik abban, amit Krisztus ígért, vagy kért, vagy parancsolt. A hit azt jelenti, megmozdul a szívem Jézus szavára, és teszek valamit, amit magamtól nem tettem volna meg. Ez a hit kezdete. A hit útján való elindulás. Van ilyen élményed? Hogy azon a Biblia órán, azon az Isten tiszteleti órán, abban a táborban, azon az úrvacsorai Isten tiszteleten nekem szólt Jézus. És én hittem neki, és lehet, hogy bizonytalanul, de mégis talpra álltam, és valamit megtettem hitből, neki való engedelmességből. Van-e ilyen élményed, amikor tudtad,
hogy félreérthetetlenül most velem beszél az élő Isten fia, Jézus Krisztus.
Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. A 10 leprás beteg ember meggyógyul, de a 10-ből 9-en nem jönnek vissza Jézushoz. A fárasztó hosszú utat nem teszik már meg. Aki megteszi, leírja az ige, egy samáriai ember volt. Őket a zsidók mélyen lenézték. Egy vallási értelemben keveredett nép volt. Tulajdonképpen pogányoknak tartották őket. A történetből azonban kiderül, hogy Jézus természetesnek tartja azt, hogy ez az ember visszajön, és leborulva előtte imádja az Istent. Sőt, a szavából csodálkozás hangzik. Hol van a többi 9? Kérdezi Jézus. Nem 10 voltatok? Hát hol van a többi 9? Ők nem gyógyultak meg? Jézus pontosan tudja, hogy mi történt a jeruzsálemi templomban. És nem érti, hogy miért nem jönnek vissza a többiek hálát adni neki. És valóban, vajon az a 9? Miért nem ment vissza Jézushoz?
Kedves testvérek, Izrael büszke volt arra, hogy mint kiválasztott nép, különösen közel állnak az Úristenhez. Úgy gondolták, hogy Isten tartozik is azzal, hogy jót cselekedjen az ő népe fiaival. Szinte természetesnek találták ezt a gyógyulást is. Kissé úgy érezhették, hogy ez nekik jár. Hiszen a jó Isten, a mi Istenünk megteheti, és miért ne tenné éppen velünk, a választott nép fiaival. Azonban az ilyen vallásos büszkeség talaján megszületett hit nem él meg tartósan. Végül is hittek ők? Igen. Bíztak Jézus szavában, ezért indultak el a papokhoz. Azonban kizárólag a betegségükkel törődtek, és miután meggyógyultak, már azzal nem foglalkoztak, aki meggyógyította őket. Megkapták tőle, amit akartak, és nem érezték szükségét a köszönetnek és a hálaadásnak. Nem hitetlen emberek ők, csak úgy a maguk érdeke és elgondolása szerinti vallásos emberek. Persze érthető, hogy minden bajban lévő ember a gondjára koncentrál, hogy szinte-szinte alig tud másról beszélni az imádságaiban Istennek, mint az élete legnagyobb keresztjéről és gondjáról. És az is igaz, hogy általában ezekben a lelki állapotokban lévő emberek szíve ilyenkor a legnyitottabb az ige meghallására. Amikor az ember valamilyen nagy nyomorúságot él meg, a füle hallása jobban nyitott Isten szavaira és üzeneteire. De mi történik, ha elmúlik a baj? Ha meggyógyul a beteg, ha betöltekezik egy nagy hiány? Olyan sok esetben az történik, mint itt is a hálaadás és Isten dicsőítés nélkül, eltávolodás Istentől. Sok ilyen ember jár a templomokba egy ideig. Az üdvözítő, azaz megtartó hithez csak egy valami hiányzik a szívükből, a Jézus lábai előtt leboruló hálaadás Istennek. A samáriait azonban visszavitte a szíve Jézushoz. Ő szerette volna megköszönni azt, amit kapott Istentől Jézus által. Ő benne fölbuzdult az Isten iránti hála és köszönet.
egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Írja Lukács, ez az ember arcra borul, földig hajol Jézus Krisztus előtt, arcra esik, és úgy köszöni meg Jézusnak azt, amit tett velem. Az egész magatartása kifejezi a szíve végtelen túlcsorduló háláját, dicséretét, Isten nagyságát és hatalmát, és saját szegénységének és kicsinységének a tudatát. Mert arca csak az borul, aki ezzel is tisztában van.
És éppen ez az, ami megnyitja az embert az üdvösségre. Kelj fel, menj el, a hited megtartott téged.
Azt jelenti ez a mondat, hogy ennek az embernek, a tízből ennek az egy embernek, nem csak a teste tisztult meg, hanem a lelke is. Nem csak kívül történt változás az életében, hanem belül is, mégpedig örökre szólóan. Jézus csak neki ígér örök életre való megtartatást, a másik kilencnek nem. És tudjátok, mi a drámájuk? Hogy a másik kilenc is elindult a hit útján.
Testvérek, a hit kérésből és elfogadásból él. De hála és Isten dicsérete nélkül elvész. A hit kérésből és elfogadásból él, de Isten dicsérete nélkül elvész, elfogy. Csak a hálával együtt lesz teljessé és maradandóvá a hit. Gyakran mi magunk állunk a hitbeli növekedésünk útjába az örökké magunk körül forgó imádságainkkal. Félre ne értsük, testvérek, könyörögjünk magunkért, a fontos ügyeinkért, könyörögjünk a beteg szeretteinkért, könyörögjünk akkor, amikor kereszt hordozásos az életünk. Természetesen Jézus maga is bíztat erre, hogy kérjünk. Minden imádság lehetőség erre is. Azonban valamit észre kell vennünk nekünk, templomos embereknek, hogy az Úristennek is van elgondolása, elvárása a felé megfogalmazandó imádságainkkal kapcsolatban. Gondoltál már erre? Mi mindig mondjuk ösztönösen azt, ami a szívünkben van, helyes mondjuk, Isten őszinte imákat vár. De gondoltál már arra, hogy Istennek is van elgondolása és elvárása arról, hogy hogyan imádkozz? Isten természetes módon várja el, hogy hálát adjunk neki, és dicsőítsük őt. Kiderül a mai történetből. Jézus nem azon csodálkozik, hogy valaki arcra esik előtte, hanem hogy a kilenc másik nincs ott. Csodálkozva kérdezi, hát ezek hol vannak? És testvérek, elsőrenden nem az Úristennek van szüksége a mi dicsőítő imádságainkra, hanem nekünk, neked és nekem. Egy szertartásos imádság szépen kifejezi ezt. A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, mégis megadott, hogy jóságodért hálát adjunk. A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik. Amikor teljes szívvel hálát adunk Istennek, azaz üdvösségünket szolgálja, és a hitbeli gyarapodásunkat, növekedésünket segíti. Az imádság különös formája a dicsőítő és hálaadó ima, mert ennek nincs oka.
Ez egy ok nélküli imádság. Isten maga a motiváció. Amikor így imádkozunk, tudatosan elfordulunk a környezetünktől, a körülményeinktől, és a saját érzéseinktől, és az Atyára, a Fiúra, és a Szentlélekre koncentrálunk. A hálaadó imádság Isten központú. Ez a titka és az ereje. Nem én központú, Isten központú. Ez a titka és az ereje.
Amikor lélekben leborulva magasztaljuk őt, akkor a helyünkre állunk, mint teremtmény a teremtője előtt. Akkor kerülünk egyedül helyes relációba az Istennel, mikor lélekben harcra borulva dicsőítjük és imádjuk, magasztaljuk őt a teremtésért, a gondviselésért, a megváltásáért. Minden ajándék volt. És Isten várja, hogy mondd már el neki, hogy Uram, köszönöm, sosem érdemeltem, hogy te ezted értem.
Amikor Isten dicsérem, akkor megőrzöm a szívem és a szemem érzékenységét az ő csodáira. Mindennapi hála imám vigyázza bennem Isten nagyságát. Nehogy véletlenül az én nagysága elé tolakodjon még az imámban is.
Isten dicsőítjük önmagáért, hatalmas tetteiért, így fejezzük ki és mélyítjük el a szeretet kapcsolatunkat a Szent Háromság Istennel. És ha így teszünk, annak mindig lesz következménye a szívünkre és az életünkre nézve, gyakorlati következménye is.
Szoktad-e Isten dicsőíteni, áldani, magasztalni az otthoni csendességeidben? Tudom, hogy gyakran időhiányban szenvedünk, itt mindannyian úgy gondolom. És mégis bíztatlak, találj időt megállni Isten előtt, amikor így magasztalod őt. Bátran kezd el felsorolni mindazt, amit kaptál. Hosszú ideig fogod tudni mondani, napokon át fog eszedbe jutni új és új dolog, hogy mi mindent kaptál, mert kérted. Aztán gondold végig, hogy mennyi mindent kaptál úgy, hogy sohasem kérted, és mégis lett. Természetes? Magától értetődik? Nem.
Ha már az élő hit útján jársz, olykor próbált ki, csak vele lenni. Csak. Nem kérni semmit. Nem várni semmit. Nem gondolni semmire és senkire. Csak rá.
És végül, mit tapasztalhatok meg akkor, ha úgy állok meg Isten előtt, hogy félreállok imádságom középpontjából, és őt engedem oda? Megtisztulnak a gondolataim. Megtelik a szívem békességgel és a szám örömmel.
Észreveszem, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos az életemben. Helyreáll az idő beosztásom, és éppen arra keresek és találok időt, ami valóban fontos. Felszabadulok arra, hogy megtisztult gondolatok szándékká, majd tettekké legyenek. Eszembe jut valaki, akit régen láttam.
Megmozdul a lelki ismeretem, és fölhívok valakit, akivel elrendezetlen ügyem van, és most már Isten szerinti módon szeretném elrendezni.
Fölrévet bennem valaki, egy testvérem, aki rég járt a templomba, talán beteg, és meglátogatom.
Elintézek egy ügyet Isten előtt kedves módon, és még oly sok minden következik a gyakorlati életemre nézve ezekből az imákból. Az is például, hogy erőt kapok. És ha nem lett volna eddig, lesz türelmem és időm, figyelmem a gyermekemre. Vagy szeretetem a társamhoz, vagy béketűrésem, ha fogyóban volt. Megtelik a szemem és a szívem irgalommal és megértéssel. Mi történik velünk, bennünk az Isten magasztalás következtében? Az, hogy az én helyett ő áll, az imádságom, az imám középpontjában. Isten pedig az őt magasztaló embert mindig, mindig megajándékozza. Mint a történetünkben is. Olyan valamivel, amit más, amit emberek nem tudnak nekünk adni, mert Isten a magáéból ad. Miért telik meg az ember lelke békességgel, örömmel, tisztasággal, erővel, józansággal, szeretettel a hála ima alatt? Mert az Isten a magáéból ad, és ő ilyen. Nem ezt olvassuk róla? Nem így ismertük meg? Ő a békesség fejedelme. Az ige azt mondja róla, a boldog Isten, az erő Istene, ővé minden bölcsesség, és ő a végtelen szeretet. Ezek az ő tulajdonságai. És amint ő kerül az imádságom középpontjába, a szívem élni kezd belőle, és általa, és vele, és érezni kezd. És átjár valami, ami a mennyből való, és megajándékozott leszek. Sőt, nem csak ami a mennyből való, hanem aki a mennyből való, aki nem más, mint az Isten szent lelke. Mennyei erők járnak át, amelyek láthatatlanok, de bennem és általam érzékelhetőek lesznek az ő bennem megjelenő lelkének munkája által. Élhetsz, élj hálaadó és dicsőítő imádság szent lehetőségével, és nyersz megtartó hitet, és növekedni fogsz az élet szentségben. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Isten szentélyében! Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért! Dicsérjétek nagyságához méltóan! Amen. Szeretnénk téged, hatalmas Isten, mi magunk is úgy dicsérni, magasztalni és áldani, mint tette az a tizedik leprából gyógyult ember, lélekben eléd borulva, látva a helyünket előtted, az egyedüli helyes helyünket előtted, és így dicsérni, áldani és magasztalni minden jó tettedért, teremtésben, amit látunk, a gondviselő szeretetedben, amit tapasztalunk, a megváltás csodájában, amit átélhettünk, és mindazért a felsorolhatatlanul sok jóért, amit tettél és teszel velünk és a körülöttünk élőkkel. Dicsérünk, Atyánk, minden jóságodért. Magasztalunk és áldunk Jézus Krisztus csodálatos szeretetedért, ami ide a földre hozott, majd a keresztre vitt, hogy üdvösséget szerez nekünk, bűnös embereknek. És magasztalunk Szentlélek, aki mindezeket élővé és valóságá teszed a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Köszönjük, Urunk, a mai üzeneteidet is. Köszönjük, hogy tudatosan is eléd állhatunk dicsőítő imákba, rád figyelve, rád koncentrálva, téged a középpontba állítva. Segíts, Urunk, hogy ne csak megértsük, meghalljuk, de meg is cselekedjük a te ígéd tanítását. Nem azért, hogy ezért megáldj, hanem mert te ezt szeretnéd, hogy így szeressünk téged,
köszönjük, hogyha ráadásként adsz mindabból a titokból és csodából, aki te magad vagy, amit emberek nem adhatnak nekünk, és te magad munkálod így az örök életünket, a hitünk növekedését, és az élet szentségben való előrejutásunkat. Segíts meg minket, Istenünk, azzal, hogy mindezek kegyelmedért megvalósulhassanak a mi életünkbe. Köszönjük, Jézus, hogy hűségesen jöttél, és kegyelmesen szóltál hozzánk ma is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerdán délután 5 órától Pátszem ifi órát, este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia óra lesz, délután 5 órától óvodás, alsós és felső tagozatos gyermekeink számára gyülekezeti hittan órákat tartunk. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis, és szintén 18 órától felnőtt ifi órák lesznek. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től lesz próba. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Fülöp Rezső testvérünket, aki 84 esztendőt élhetett mi közöttünk. Istenünk adjon vígaszt és erőt a búcsúzó emlékező testvéreinknek, akiket az Úr Jézus Krisztus szavaival erősítünk. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kedves testvérek, most rendhagyó módon egy rövid köszöntés fog elhangozni az úrasztalától. Kedves testvérek, kereken 20 évvel ezelőtt, 2005-ben az évtizedeken át nagy hűséggel szolgáló Kósa Lajos főgondnok úr hazaköltözését követően egyházközségünk Brandenburg Sándort választotta meg presbiteri elnökének. Az eltelt 2 évtizednyi időben történtek bizonyítják azt, hogy akkor jó döntést hoztunk. Kedves főgondnok úr, Isten tudta, hogy a gyülekezetünknek olyan típusú és felkészültségű elöljáróra lesz szüksége,
a következő évtizedekben, amilyen te vagy. A mai igehirdetés üzenetének a fényében is mondhatom mindannyiunk nevében, hogy hálásak vagyunk Istennek érted, a szolgálataidért és a családodért, akik látva Ildikóval hiteles életeteket mindannyian beálltak Isten szőlőskertjébe munkálkodni. Gyülekezetünk nevében hálásan köszönöm a hitedet, a gyülekezetért mondott imádságaidat, a közösségünk iránt érzett féltő szeretetedet, aminek az elmúlt két évtizedben számtalan jelét adtad. Főgondoki szolgálatod 20. évfordulóján kívánom, hogy az Úristen áldjon meg, és adjon még nagyon sok erőt és időt neked ehhez a nehéz, szép szolgálathoz. Az egész közösségünk nevében elmondott ígével köszöntelek a Tesszalonikai levélből. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Isten áldjon, Sanyikám! Mindent köszönöm. Bár a szavak kevesek.
Én is.
Kérlek, fogad szeretettel. Itt van a bor mellett egy kis egyéb, majd megnézed, szerintem hasznos lesz. Kedves Ildikó, mindent köszönjük, hogy ahogy a férjed mellett álltál és állsz. Kedves testvérek, most a kórus köszöntését hallgassuk meg.
Kedves Sándor, azért örülök, hogy köszönt téged a kórus is, a gyülekezet részeként és ugyanakkor önálló szolgáló közösségként, mert a szolgálatod főgondokként 20 évvel ezelőtt kezdődött, az énekkarban meg 47 éve. Egészen fiatal srác voltál, amikor alapító tagja lettél a Pest Erzsébet központi kórusnak. És én emlékszem azokra az időkre, amikor nem is lehetett elképzelni nélküled a basszus szólamot. Tudnia kell a közösségnek, hogy a legmélyebb basszus a Brandenburg Sándor. Tehát amikor ilyen oktávokat kellett lefelé énekelni, Kodánál ez gyakran előfordul, akkor csak azt mondtam, hogy siki. És nem akarván húzva az idő, csak egyetlen gondolatot hadd fűzek el még hozzá, mielőtt köszöntünk énekszóval is. Hogyha az ember igazán messze akar nézni, akkor távcsövet használ. Ez a távcső emberi mértékkel a tudomány. De ha egészen messze akar nézni, a stratoszférákon is túl, valahol a mennybe, ahol nem tudomány kell, hanem hit. Isten ezzel a kettővel áldott meg. Tudással is hittel. És még valamivel, ami ehhez a szolgálathoz nagyon fontos, ez az alázat. Amikor az ember a maga érdekeit, a maga idejét, a maga gondolatait, a maga akaratát alárendeli valaminek, amiért tulajdonképpen fizetést nem kap, meggazdagodni nem lehet belőle, a karriernek, a földi karriernek nem útja, de egy sokkal fontosabb karriernek az egyetlen lehetséges útja, ez az üdvözülés. Így köszöntelek téged, kórusunk alapító tagjaként, 47 éves szolgálatod alapján, és természetesen az egész gyülekezetért végzett 20 éves főgondoki szolgálatodért. Van egy kedves műve, amit szeret énekelni, szeretett, ez a Ha szívem néha elszörül. Úgyhogy ezt hallgass meg is tőlük.
Köszönjük szépen Karnagy úrnak és a kórusnak a köszöntését is. Záró énekünkhöz érkeztünk Isten tiszteletű rendünkben. Énekeljünk tehát mi is a 135. Zsoltár első versét.